Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeim Kamaság Léna és Kovács Boris, a Tensibeg tulajdonosai.
Ez már a dupla nehezítés, tehát hogy igen, a vállalkozásban is folyamatosan együtt vagytok. Nyilván igen, a család azért van, hogy együtt legyetek. És még a pandémia jött az abszolút, igen, nevezzük így, összezártság, hogy ez tényleg kemény helyzet. Ezeket a feszültségeket, az óhatatlanul előkerülő feszültségeket, a privát szféra ilyen értelembe vett hiányát, azt tudjátok, hogy tudjátok kezelni?
Hát megfelelő kommunikációval.
Igen? Ez a gyógyszer?
Hát részünkről igen, azt máshol hogy csinálják, azt nem tudom. Nálunk ez egy jó gyógyszer, illetve az, hogy azért nem, tehát minket nem úgy kell elképzelni, hogy reggel együtt megyünk be a munkába.
Mi külön helyen dolgozunk.
Külön helyen szóval dolgozunk, és ezért
ez a megoldás.
Igen, este találkozunk. Este találkozunk. Közben folyamatosan, de igen, de mi este találkozunk.
Neked mekkora a magányigényed egyébként, a privát szféra igényed? Azért kérdezem, mert Lénáról az a benyomásom, hogy ő sokkal inkább közösségi ember, sokkal inkább igényli a kapcsolatokat.
Hát inkább én találkozok emberekkel bent, főleg amikor bejönnek hozzám a boltba, a műhelybe. Te kevesebbet találkozom
emberekkel. Én kevesebbet. Nekem most van egy másik állásom, és én most home office-ban dolgozok egyébként, és én mellette csinálom most Borisnak még a Tensibeget. Úgyhogy én a kettőt hangolom össze jelen pillanatban, úgyhogy Boris van bent a műhelyben és a boltban, tehát ő többet találkozik most a vevőkkel. De egyébként ez nem egy óriási változás az életünkben, mert előtte is így volt, mert én vegyesen voltam, és a gyerekekkel voltam otthon. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog is, hogy nem együtt vagyunk a munkahelyen, és nem együtt megyünk haza, hanem mindenkinek megvan a saját kis élettere. Illetve én azt tudom Borisról, bár lehet, hogy most újat mondok neked, hogy neki, amikor ő alkot, szab, var, belemerül a munkába, neki sokkal jobb az, hogyha teljesen egyedül van, és picit kizárja a külvilágot, mert ha én ott vagyok, akkor elvonja a figyelmet, tehát sokkal inkább elkezdünk beszélgetni a napi dolgokról, így a hatékonyságot tekintve jobban tudunk így üzemelni mind a ketten, és akkor igen, este, amikor van időnk, akkor ugye átbeszéljük a napot, vagy reggel kutyasétáltatás közben átveszük a napot, illetve napközben többször beszélünk, úgyhogy igazából nálunk ez egy nagyon jól bevett működés, így hogy a balanszban tudjuk tartani a magánéletet, illetve a vállalkozást. És talán egyébként ez az elmúlt pár évben alakult így ki, mert előtte azért sokkal inkább benne volt az életünkben a Tensibeg. Mióta azért bővült a családunk, és most már többen vagyunk, azóta mi is húztunk egy határt.
Két gyereketek van?
Kettő, igen. Mi is húztunk egy határt, hogyha család van, meg vacsora van, meg ilyenek, tehát hogy akkor az
akkor
a családról
nem
szól.
Be a cég?
Igen. Tehát ez egyébként ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat volt, meg még néha mindig belecsúszunk, hogy azért még akkor elkezdünk így ventilálni és beszélgetni, de egyre inkább próbáljuk ezt a kettőt szétválasztani, hogy hiába a saját vállalkozás, de az a munka. Tehát, hogy az egy másik szekció, máskor kell róla beszélni.
Régen én nem napi, vagy heti 5 napot dolgoztam, hanem volt, hogy hetet. És ezt...
Hát ezt megéreztük, igen.
Igen.
Ezt a vállalkozás miatt, vagy annyira benne voltál?
Annyira benne voltam a vállalkozás miatt is, meg otthon volt a műhelyünk. És utána költöztünk be Pestre, vagy hát a városba. Lett egy kisebb műhely, és most már egy nagyobb műhely, és most már hétvégén nem dolgozok.
De ez egyébként praktikusnak tűnik egy első hallásra, hogy otthon van a műhely, mert csak átmegyek, de ez nem biztos, hogy mindig
nem,
az, ugye?
Nem jó.
Ez nem jó, ugye?
Nem
jó,
mert, volt jó.
Mert éjjel-nappal dolgoztam, és ez...
De azért dolgoztál éjjel-nappal ott a műhely? Tehát, hogy... Mert nem, én nem biztos, hogy kimentem volna
leginkább
a műhelybe.
Leginkább azért, mert nem haladt úgy a munkába. Mivel túl közel volt az otthon a munkahelyhez, azért sűrűbben szaladt haza ezért, azért, amazért, és sokkal jobban eltelt az idő. Így sokkal fókuszáltabban tudja csinálni a gyártást és a tervezési folyamatokat, úgyhogy van egy napirend, tehát, hogy összehoztuk a boltot a műhelyjel, tehát, hogy two-in-one működünk, sokkal koncentráltabban és fókuszáltabban tudja a feladatokat ellátni.
Mondjuk így a professzionálisabb működés, ezt kívánja.
Igen. De hát ez nálunk is egy nagyon erős tanulási folyamat volt, mert hogy se Borisnak, se nekem nem volt ebben tapasztalata, tehát ez az elmúlt 10 év, meg lehet, hogy az elkövetkezendő 10 év is még nagyon sok mindent fog hozni.
De így, hogy beszélgetünk most azért így könnyedén erről a dologról, vagy, de azért én felfedezni vélek nagyon komoly korábbi kockázatokat, hiszen a vállalkozás egy tök más téma, a házasság egy teljesen más téma, más gondolkodást igényel, és a kettőnek a konfliktusai, problémái azért könnyen vezethettek volna oda, hogy valamelyiknek a kárára megy, és azt mondtátok, hogy igen, a kommunikáció. Ez milyen mélységű, tehát nincs tabu, vagy ez mit jelent, hogy a jó kommunikáció mentette meg a dolgot?
Én azt gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon borzalmas mélypontok a kapcsolatunkban ezáltal nem voltak, mert hogy mind a kettőnknek egy a célja, az, hogy vigyük ezt a kis vállalkozást. Tehát innentől kezdve, még hogyha voltak is nézeteltérések, az elérendő cél, az mindig közös volt. És azért onnan felállni egy párkapcsolati vitából, én azt gondolom, hogy mindig könnyebb, hogyha a cél az nem szétmegy, hanem egy.
Tehát az nem két dőlődött meg soha.
Nem. Igazából az mindig... Voltak olyan részek, amikor halványan, de akkor is azt mondtuk, hogy igen, tehát lehet, hogy el kell engednünk a tensibeget, mert a realitás talaján kell működnünk, meg már nem csak ketten vagyunk, hanem családban kell gondolkoznunk, és nem biztos, hogy a tensibeg lesz hosszú távon a megoldás, de akkor sem mondjuk én mondtam ki ezt, hanem mind a kettőnknek ugyanez a gondolat volt a fejében, tehát azért így könnyebb összehozni a kettőt.
Ez reális lehetőségként vetődött fel, vagy csak inkább egy pessimista gondolat volt?
Igazából,
mert nekem az érzésem, hogy ez nem volt egy reális gondolat.
Mindig reális, csak mindig úgy csinálunk, hogy ez inkább pessimista. Tehát, hogy annyira szeretjük a tensibeget, és annyi munkánk van ebben a 10x évben, hogy valószínűleg akármit is fogunk az életben csinálni, mert kacsingatunk mind a ketten más szakma iránt is, de hogy a tensibeg az valószínűleg ez mindig meg lesz. Tehát ha már csak, hogy a barátainknak gyártsunk táskát, vagy csak annak a szűk vásárlókörnek, de valószínűleg mindig meg lesz a tensibeg, mert nagyon nagy örömünket leljük benne, és nagyon szeretjük azt, amit csinálunk.
Nem képes egy ilyen típusú vállalkozás, egy ilyen nagy világmárkává kinőni magát? Tehát ebből nincs benne ez a potenciál, mert szerintem attól, hogy ilyen világmárka legyen, nem biztos, hogy a táskáknak a darabszáma kell, hogy növekedjen.
Én azt gondolom, hogy lehet. Talán ez inkább a mi személyiségünkön múlik, hogy mind a ketten, bár én beszédesebb vagyok és cserfesebb, de mind a ketten azért introvertáltak vagyunk, tehát valahogy nekünk ezt szerintem a személyiségünkből adódóan nem fogjuk tudni soha meglépni, illetve nincs egy olyan vállalkozói attitűd bennünk, ami ez a kicsit harcosabb.
Mert ez extrovertáltnak kell lenni, hogy a világ siker felé?
Igen, a jelenlegi világban szerintem igen. A kapcsolatépítés, a márka prezentálása, az, hogy hogyan tálaljuk a social médiában. Szerintem igen, ehhez most már kell egyfajta nyitottabb személyiség, amivel nem biztos, hogy mi rendelkezünk. Tehát én azt gondolom, hogy lehetne belőle, de kicsit ahhoz nekünk is változni kell, vagy más irányvonalon kell.
Mert nekem a fejemben ez úgy megy, hogy hát jártam Budapesten, vagy egy külföld, és akkor jó, hirtelen kincseket találtam, nem tudom, a 8. kerületben, vagy bárhol, uh-huh. Tehát hogy így ráakadni, tehát ez így nem képes működni, mint amikor az ember egy műtárgyat keres, vagy talál. Tehát ehhez kell az a fajta cégépítés, márkaépítés, márkakommunikáció, már nem elég az a kérlelhetetlen minőség.
Egyrésztről elég, de szerintem kell ez a másik pillér hozzá. Tehát, hogy most már nagyon sok márka van, tehát, hogy nagyon terített a piac.
De kicsit ez nem rombolja az ember lelkét, amikor alkot, hogy akkor kénytelen ebbe a kommunikációs mókuskerékbe is.
De egyébként nagyon romboló.
Beleállni, és úgy csinálni, hogy nézd, milyen szép dolog, és közben meg a legfontosabb az alkotás, csak az
igen,
csak
hát
azt kell
igazából
elmondani.
Egy ideig csináltuk és beleálltunk ebbe a mókuskerékbe, most már nem. Tehát, hogy úgy döntöttünk, hogy ez, amit említettem, hogy önazonos lesz a márka, nem. Tehát, hogy azt tesszük bele, ami mi vagyunk. És ez, ha bejön, ha nem jön be, nem jön be. Reméljük bejön, de ideig egészen jó, jó az út. De a saját magunk szájaíze szerint csináljuk, hogy jutatjuk el a a vevők irányába akár az új terméket, vagy akár a tensibek híreket, nem feltétlen követjük mindig a trendeket, ami egyfelől valószínűleg nagyon rossz, mert
nekem ez nagyon tetszik, de
adunk egy pofont ezzel, mert lehet, hogy sokkal többet tudnánk elérni azzal, hogyha tényleg lekövetnénk, mint az összes többi kisvállalkozás vagy márka az aktuális trendeket, de mi húztunk egy határvonalat, és nem.
És mi az oka ennek? Mert ugye a vállalkozásnak egy természetes közege, sokan mondják ezt, én nem feltétlenül, hogy növekedni, ismertté tenni, hódítani a világot. Ti meg azt mondjátok, hogy jó. Hát,
kicsit el is, én azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két év azért nagyon sok mindent gördített elénk, feladatot, amit meg kellett ugranunk, meg kellett oldanunk ahhoz, hogy most egyáltalán a tensibegről beszéljünk, és legyen márka. Egy picit el is vagyunk talán fáradva, azt mondanám. Én úgy érzem, hogy jobb a biztos közegben lenni, mint hogy most nagy újításokon törni a fejünket. Tehát ez volt egy pici túlélés is az elmúlt időszakban. Sok minden olyan jött közben, ami fejtörést okozott, hogy hogyan és milyen irányba vigyük tovább a márkát, vagy ne vigyük tovább a márkát. Most örülünk annak, hogy van.
Mondasz erre példát, hogy mi okozott fejtörést?
Hát akár egy gazdasági helyzet, akár a piacnak a bővülése, tehát ez rengeteg...
Tehát nagy a konkurencia?
Van konkurencia is, igen. A költési hajlandóság azért nagyon érezzük, hogy már más lett, a fogyasztói szokások változtak, és ez csak az elmúlt egy-két év. A pandémiát is ki kellett hevernünk, ott váltanunk kellett, ugye az online világot sokkal jobban be kellett hálóznunk. Mások már a hirdetési szokások, nagyon nagy a hirdetési zaj, tehát már nem elég olyan büdzsével gazdálkodnunk, mint régebben. Szóval nagyon hirtelen és nagyon gyorsan változott a környezet. Amit próbáltunk lekövetni kisebb-nagyobb sikerrel, megpróbálunk is, de beláttuk azt, hogy nem lehet mindent egyszerre, hanem szépen a saját tempónkba haladva tudjuk ezt megvalósítani, és azt meg nem szeretnénk elveszteni, ami a márkának az alap pillére, meg az alap köve.
Tehát, mondtad, hogy olyanok vagytok, olyanok lesznek, olyan lesz a tensibag, mint ti. Milyenek vagytok ti?
Egy jó fejember központú márka szerintem. Tehát, hogy nem, nekünk soha nem voltak ilyen nagyon nagy ilyen világmárka elképzeléseink. Tehát, hogy mindig volt egy olyan víziunk, tehát a tensibag, amikor indult, akkor ezt úgy kellett elképzelni, nem volt még boltunk, semmink nem volt. Tényleg volt egy mosókonyha, ahol volt egy varrógép, meg egy-két polc az anyagokra.
Ott dolgozott Boris.
Ott dolgozott Boris. És ezt mi úgy kezdtük, hogy akkor a Szimpla kertben volt egy Szimpla Bringa nevű bolha piac, ahol
bringa vásár,
tehát havonta egyszer, és mi oda jártunk ki a tensibeggel, tehát hogy igazából mi onnan indítottuk a pályafutásunkat, és már akkor is az volt az alapelvünk, hogy a személyre szabhatóság. Akkor még nem volt a piacon ennyi táska, márka, meg nem voltak ilyen lehetőségek, és rájöttünk arra, hogy igen, ezt nagyon kedvelik a vásárlók, de akkor még úgy mentünk táskát tervezni, hogy beültünk egy kávézóba a megrendelővel, és akkor vittük az anyagmintákat, táskatípust, és leültünk, és beszéltünk.
Nekem ez nagyon tetszik.
Tehát, hogy egy ilyen teljesen ilyen unique valami volt, tehát, hogy így nem találkoztunk mi se akkoriban ilyen, a vevők is így néztek, de baromira élvezte mindenki. Egyébként rengeteg...
És ez hogy jutott eszetekbe, hogy hát, akkor csináljuk így? Hát
pont ezért, mert hogy nem volt a piacon ilyen, és hogy tudtuk jól, hogy ezt mi baromira szeretnénk. Tehát mi mindig úgy tervezzük a táskákat is, meg úgy csináljuk a márkát, hogy egyébként nekünk ez tetszene? Tehát ezt a kérdést mindig feltennénk, hogy te ezt hordanád? Neked tetszene? Te megvennéd ennyiért? És ha igen, 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 akkor tudjuk, hogy az irány az tök jó. Tehát a márka az nekünk innen indult, és akkor mindig volt egy kis egy vízió a fejünkben, hogy mi az, amit szeretnénk elérni. És szépen ezt haladtunk előre, és akkor lett egy kis bolt, ami már egy hatalmas előrelépés volt, hogy nem a télen vittük a cekkereket, és akkor beültünk egy kávézóba, hanem már be tudtak jönni, és mi tudtuk megkínálni a vevőket egy teával vagy kávéval, és tudtunk beszélgetni. Egyébként rengeteg nagyon jó barátság született ebből, mert fantasztikus embereket ismertünk meg eközben, a folyamat közben. És akkor utána lett egy nagyobb műhelyünk, akkor kicsit bővültünk, lett varrónőnk, amivel már egy picit egyébként elindultunk afelé, hogy nagyobb gyártás, nagyobb megrendeléseket is le tudjunk fedni.
Hadd álljak meg egy pillanatra, mert volt egy utalás korábbi interjú, hogy Boris rendkívül kényes a minőségre.
Rettentően. Hogy ebből voltak veszekedések.
Igen, igen. Ezt, hogy mert, hogy sikerül másokat is bevonni, vagy még mindig az van, hogy az a legjobb, amit te csinálsz.
Sikerült másokat is bevonni.
De a legjobb, amit te csinálsz. Igen. Sikerült, találtunk egyébként egy fantasztikus varrónőt, aki rengeteget segített nekünk, de ez pont akkor, tehát szépen elindultunk fölfele, növekedtünk, és aztán jött egy gazdasági boom, legalábbis a mi életünkben biztos, és sajnos nem tudtuk ezt a vonalat tovább folytatni, úgyhogy most visszaálltunk megint az egyszemélyes vállalkozásba, és Boris gyárt.
De ez akkor neked tulajdonképpen megnyugtató, nem? Mert te tudod csinálni a dolgokat. Tehát magyarul könnyen rábízod-e azt, ami a tiéd, mert én azt érzem, hogy nem. Amit csinálsz, az a tiéd. Rá ez tudod-e bízni jó szívvel egy másik emberre, hogy na figyelj, akkor ez itt a terv. Ez
velünk dolgozott 2 évig, igen. És sikerült.
Sikerült nagyon jól betanítani, tehát nagyon precíz volt, és ő nagyon szem előtt tartotta a mi szemléletmódunkat, tehát hogy ő nagyon átélte ezt az egészet, meg... Hát nem voltunk olyan nagyon vérmes főnökök azért, tehát hogy viszonylag családias hangulatban volt, és eléggé sok mindenben szabad kezet kapott, tehát hogy nagyon jó volt vele együtt dolgozni, és nagyon vérzett is a szívünk, hogy el kellett, hogy váljon az utunk, mert nagyon sokat segített Borisnak, tehát hogy sokkal hatékonyabbá tudtuk tenni a gyártást és a gyártási folyamatokat. Most megint átrendeződtünk a régi kerékvágásra, egyébként ennek is megvan a varázsa.
De ezt tulajdonképpen visszalépésként élitek meg, vagy,
nem, ez egy
vagy megint helyreállt a dolog?
Visszalépésnek éljük meg, de próbáljuk úgy felfogni, hogy ez most egy állomás. Most itt vagyunk, csináljuk a márkát, most itt tudjuk üzemeltetni, és majd lesz valahogy, tehát, hogy vannak megint célok, vannak jövőbeli tervek, és ha úgy sikerül, és úgy tudjuk alakítani, akkor igen, majd megint újra belevágunk, és az elmúlt évek tapasztalataiból lehet, hogy már egy kicsit sikeresebben tudjuk kamatoztatni a dolgokat.
Hogy jön létre egy új táska, vagy egy új bármi?
Élethelyzetekből legtöbbször egyébként. Én például most nagyon beleszerelmesedtem a túrázásba, a természetjárásba, például abból most egészen jó dolgok születtek, könnyítettebb táskafazonok, túrázáshoz jobban passzoló darabok. Bringázás is ugye ugyanez a téma, hogy ha mondjuk nem tudom, Balaton körbetekerésre megyünk, akkor hogy tudjuk úgy felszerelni a biciklit, hogy ne a hátunkon legyen a táska, milyen kiegészítőket tudunk a vázra tenni. Tehát, hogy igazából nagyon sok esetben az élethelyzet hozza, uh-huh. Mint ahogy egy nagyon kedvelt táska fazonunkat, a Tensi Bébit, a pelenkázó táskát, ugye az első kisfiunk születésekor, ugye, nézegettem én is, hogy hogyan lehetne, milyen táskák vannak a piacon, de hát rájöttem, hogy inkább akkor beszélek Borisszal, tehát ez lehet, hogy így egyszerűbb, és akkor terveztünk egy olyan táskát, ami pelenkázó táska, tehát babakocsira szerelhető, pelenkázó lap van benne, neszeszer, tehát minden olyan cumis üvegtartó, minden olyan kritériumnak megfelel, ami egy kismamának így nagyon praktikus lehet egy kisbabával. Viszont azt szem előtt tartottuk, hogyha már vásárol valaki több 10 000 forintért egy táskát, akkor az ne egy klasszikus kinézetű pelenkázó táska legyen, hanem a későbbiekben, ha vissza kell menni a munkavilágába, akkor kiveszi belőle a pelenkázó lapot, a neszeszert, és leszedi ezt a 2 hevedert róla, amivel a babakocsira lehet szerelni, és munkába tudja.
És tényleg ilyen lifetime táskák? Mert akkor ezek szerint így gondolkodtak? Már azt mondtatok, hogy igen, ez egy
nagyon rossz üzletpolitika egyébként, mert sokan jelezték a vevőink közül, hogy nem akarnánk olyan táskát csinálni, ami tök könnyen megadja magát, mert ők úgy szeretnének tőlünk vásárolni ismét, de még mindig annyira jó állapotban van a táska, úgyhogy igen, ez lehet, hogy egy nagyon rossz üzletpolitika, de egyébként igen, tehát hogy így a táskák nagyon-nagyon hosszú életűek.
Mind közönségesen ezt hívnám én fenntarthatóságnak, igen. amire te utaltatok a ananász levél rost, vagy
igen, nem tudom. Igen, volt egy olyan anyag.
Számotokra is. Ez mit jelent egyébként a fenntarthatóság, mert persze úgy mindenki sejti, hogy mi a fenntarthatóság, meg így vannak szavak rá.
Hát igazából mi azt szeretnénk lefedni ezzel, hogy ne, tehát ha valaki megvásárol egy táskát, akkor az ne egy évre szóljon, hanem az tényleg társ legyen mindenben. Ha utazik, ha munkába megy, ha kirándulni megy, tehát az ott legyen vele, arra számíthat. Az egy megbízható darab legyen. Tehát egy ilyen körforgásos gazdálkodásban is gondolkodunk tulajdonképpen, mert hogy csináltunk egy olyan másik pillért is a márkának, egy ribeg szolgáltatást, pont azért, hogyha ezekkel a táskákkal bármi történik, akkor ugyanúgy vissza tudják hozni, és felújítjuk a táskát. Tehát nem kell egyből kidobni, vagy lecserélni, hanem tudunk rá új előlapot tenni, ki tudjuk cserélni a bálpántot, meg tudjuk foltozni, cipzárt tenni bele. Most pont egy 10 évvel ezelőtt vásárolt Roland Roll backpack fog hozzánk visszajönni. Messziről jön a táska, mert most jön haza a tulajdonosa a karácsonyra, és akkor így befoglalta nálunk a táska felújításra az időpontot, hogy készen legyen, mire indul vissza. És hát mondtuk, hogy az már tényleg azon a táskán látszik, hogy viseltes, tehát, hogy nem szeretne egy újat, hogy kicseréljük, és mondta, hogy biztos, hogy nem. Ő annyira imádja ezt a táskát, és annyi emlék és élmény köti ehhez a táskához, hogy ő nem engedi el. Nem baj, hogyha itt-ott folt lesz rajta, vagy nem olyan, de ő ehhez ragaszkodik, úgyhogy javítsuk meg. Tehát lehet, hogy mi nem a milliós vásárlószámot fogjuk megpályázni, hanem lehet, hogy csak mondok valamit, 1000-en fognak nálunk vásárolni, viszont az olyan 1000 olyan ember lesz, aki elégedett és mosolyog ránk. És ez nekünk sokkal többet ér.
Komasság Léna, Kovács Borisz, köszönöm, hogy eljöttetek a dzsungelharcba.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Komasság Léna és Kovács Borisz a Tensi Bag tulajdonosai voltak. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.